Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök a Biblia 10 vázat proféciája című sorozatunk harmadik alkalmán, és ismét szeretettel köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. A mai alkalommal a második vázat proféciára térnénk át, ez Dániel könyve 7. fejezetében található. Azon a lapon, amelyet a figyelmükbe ajánlottam, tehát azon az egylapos összefoglalón, kihagytam a helyeket, egy egyenlőség jel után vannak kihagyott helyek, kihagyott részek, ahol mindenkinek be kell írni azt, mind a 10 vázat profécia után, hogy ezek a jövendőlések valóban a vég idejéig terjednek. Ezt mindenki a saját szemével ellenőrizze, tehát ott van egy egyenlőség jel, és oda egy igehelyet kell majd beírni, hogy mely igehely tanúsítja azt, hogy amit most felidézünk ebben a sorozatban, egytől egyig ezek a jövendőlések a történelmünk lezárásáig terjednek. Tehát nem a történelemben csak egy bizonyos időszakot fognak át, hanem egészen a történelmünk végéig terjednek. Itt is a Dániel könyve 7. fejezetében előttünk áll majd a profécia sorozat közben a mennyei ítéletről szóló látomás. Előttünk fog állni az, ahogy Jézus megy az Atya elé, ahogy elkezdi az ítéletet, hogy az ítéletben meghozza a felmentést azok számára, akik őhozzá folyamodtak, és ahogy majd Jézus eljön és feltámasztja a meghalt igazakat, és elváltoztatja az élő igazakat. És az Isten országa maga teljességében fog ezen az újjáteremtett földön kibontakozni. Tehát kérném szépen, hogy ennyire cselekvő részesei legyünk ennek a sorozatnak, hogy talán mindenki be tudja szerezni ezt a 10 vázat profécia című egylapos kis kiadványt, ez a 10 forintos kiadvány, és itt mind a 10 vázat proféciánál keressük ki azokat az igehelyeket, amelyek egyértelműen tanúsítják, hogy itt olyan történelmi jövendőlésekről van szó, amelyek a világ történelem lezárulásáig ívelnek. Rögtön olvastam Dániel könyve 7. fejezet első versétől a második vázat proféciát, amelyet fel is írtam, és egy bizonyos, nagyon egyszerű kis diagramon jeleztem is, hogy teljesen párhuzamos lesz az első vázat proféciával. Ott Nabukodonozor király kapott egy álmot. Itt a 7. fejezet szerint Dániel próféta részesült egy álomban. Belsacárnak, a babiloni királynak első esztendejében álmot látott Dániel és fejének látásait az ő ágyában. Az álmot akkor följegyezte, a dolog velejét elmondta. Mindjárt az első vers után is hadd álljak meg, mert itt egy pontos följegyzés áll rendelkezésünkre, hogy Belsacárnak, a babiloni királynak első esztendejében látott álmot Dániel. Ugye a múltkori látomásnál is tudjuk azt, illetve álomnál, hogy Nabukodonozor második esztendejében kapta azt az álmot a király, tehát az 603-602 volt. Itt a történelmi évszámokból, hogyha kiszámítjuk, akkor körülbelül 553-552, tehát nagyon érdekes dolog, 50 évvel azután kapott Dániel egy megerősítő álmot. Azért teljesen egyértelmű és világos volt az első álom. Miért kellett bemutatni ugyanezt 50 évvel ezután? Amit Nabukodonozornak Isten bemutatott fémek formájában, hogy arany, ezüst, réz, vas cserép, ugye a nagy szoborlátomás, azt itt Dánielnek bemutatja vadállatok formájában. Teljesen párhuzamos a két látomás, nincs semmi híja. Egyrészt megerősítő jellege van ennek az álomnak, másrészt pedig meg fogjuk látni, hogy részletezőbb lesz, tehát a prófétának Isten többet tudott a tudomására hozni. És a másik dolog, hogy a negyedik korszakra, a negyedik hatalomra óriási súly esik, most már döntő módon esik a negyedik korszakra, illetve a hatalomra ez a nagy súly, és meg fogjuk látni, hogy ami itt a vas és a vas cserép elegye volt, ugye a két lábfej, az itt a fenevad fejéből kinövő 10 szarv, és a 10 szarv közül kinövő kis szarv lesz, ami a tekintetünket maga után vonzza. De ne szaladjak előre, olvasom magát az álmot. Szól Dániel és mondta, második verstől. Láttam az én látásomban éjszaka, és íme az égnek 4 szele háborút támasztott a nagy tengeren. Tehát a proféciákat illik jól megfigyelni, hát mit is látott Dániel? Egy nagy tengert, hatalmas tengert, és a tengeren pedig szelek támasztottak nagy viharokat. minek a jelképe a tenger? Egészen pontosan azonosítja a Szentírás jelenése könyve 17. fejezet 15. versében. Tehát általában, hogy említettem önöknek az első bevezető előadáson, minden jelképnek van azonosítása. Nincs olyan bibliai jelkép, amelyet nekünk kellene kitalálnunk. Tehát ott azt olvassuk jelenések 17-15-ben, hogy a nagy vizek, amelyeket láttál, népek azok, sokaságok, nemzetek és nyelvek. Igen, innen a Bibliából, Dániel könyve 7. fejezetéből indul útjára egy nagy jelkép, amit a költészet is sokszor feldolgozott mind a mai napig, hogyha népeket, nemzeteket akar ábrázolni az irodalom, akkor a tenger, a háborgó tenger képébe foglalja. Hallgassuk meg ezzel kapcsolatban a talán legismertebb verset, a magyar irodalomban már az általános iskolában is tanított verset, de jó odafigyelni, hogy az a költő, akit két héttel ezelőtt is felidéztünk, ugye az Ítélet című költeményével kapcsolatosan, hogy ez a költő valóban kiaknázta ennek a jelképnek az összes lehetőségét, és a magyar irodalomnak a tenger egyenlő nép jelképről vitathatatlanul a legnagyobb versét írta meg.
Petőfi Sándor, föltámadott a tenger. Föltámadott a tenger. A népek tengere, ijesztve eget, földet, szilaj hullámokat vet rémítő ereje. Látjátok ezt a táncot? Halljátok e zenét? Akik még nem tudtátok, most megtanulhatjátok, hogyan mulat a nép. Reng és üvölt a tenger, hánykódnak a hajók, süllyednek a pokolra, az árbóc és vitorla megtörve tépfelú. Tombolt ki, te özönvíz! Tombolt ki magadat, mutasd mélységes medred, s dobáld a fellegekre bőszül tajtékodat. Jegyezd vele az égre, örök tanúságul, habár fölül a gája, s alul a víznek árja, azért a víz az Úr.
Nagyon magától értetődő a jelkép, csak úgy, mint az, amit látott Dániel, hogy az égnek négy szele háborút támasztott a nagy tengeren. Nem csak most a 20. században mondják, éppen a mostani hónapokban és az elmúlt hónapokban a világ vezető gondolkodói vagy politológusai, hogy a mostani kornak a vezető áramlata az nem a szocializmus volt, vagy a kapitalizmus jelen pillanatban, hanem a nacionalizmus. Nem csak most van ez így. Az egész világ történelem tulajdonképpen a népek egymás elleni küzdelmének szakadatlan folyamata. Amióta népek vannak, ugye említettem az első előadáson, hogy a Biblia szerint az özönvíz után alakultak ki a népek, a rasszok és a nyelvcsoportok, tehát tulajdonképpen az elmúlt tágabb értelemben 4000 év történelme a nacionalizmus történelme. Ezen időszakok közben persze vannak nagyon nagy hatalmak, és a profécia majd ezekre lesz tekintettel, tehát kis országokat, kis hatalmakat nem követ nyomon, de a nagyhatalmak árnyékában a többi kis nemzetnek is, ugye gondoljunk már az előző előadáson a 10 lábújra és most a 10 szarra, a története is a szakadatlan versengésnek, gyűlölködésnek, egymás elleni háborúnak a történelme. Itt is a magyar irodalomból nézzünk egy verset, ami nem népek egymás elleni küzdelméről szól, hanem egy forradalomról, vagy egy előforradalomról. 1912-ben csak éppen egy előszele volt a világháborúnak és a későbbi forradalmaknak, ami itt Budapesten lezajlott, de egy visszavonult költőt, egy valóban míves és a költészettel foglalkozó költőt egy velőtrázó sikóira készített, és egy olyan történelmi verset írt, egy olyan történetfilozófiai verset írt, amelyet nagyon jól használhatnak azok, akik a történelemről gondolkoznak. Ó, te jövő, aki jössz, és senki se tudja, hogy itt vagy. Micsoda nagy sorok ezek. Jössz, és senki se lát. Mit hoztál idegen? Mit viszel el? Ugye minden történelmi sorsfordulónál ez a nagy kérdés, hogy Az embereket első pillantása valami nagy eufória és lelkendezés tölti el, hogy most majd más lesz a világ. Mit hoztál idegen? És mit viszel el? Szóval, hogy mélyíti a kérdéseit, hogy van-e célod? Vagy boros emberként ingatod útaidat? Mik ezek a történelmi megrázkódtatások? Valóban nagyon szemléletes ez az Ézsajás könyvéből, Jeremiás könyvéből ismert kép, amit itt Dániel is alkalmaz, illetve hogy Isten neki megjelentette ezt az álmot, hogy a tenger nem mozdulatlan, a népek tengere nem csendesen hullámzó, hanem a világ minden része felől állandóan szelek fújnak, és a történelem egy zaklatott, egy ideges, egy minden embert megpróbáló és minden embert rettegésben tartó történelem. Mit hoztál idegen? Mit viszel el? Na de nem tudok belemenni a versnek a részletes elemzésébe, de annyi ideig talán, amennyi ideig hallgatjuk a verset. Mi is képet alkothatunk a magyar irodalomnak méltatlanul félreszorított nagy történelem filozófiai verséről, amelyet itt hallgassunk meg.
Babits Mihály, május 23. Rákospalotán, 1912. Pest utcái között rohanó nép, puskalövések, rendőr, tört üvegek, népszava, forradalom. Én egyedül, tehetetlenül itt számlálom a percet, nincs hír, nincs újság, villanyosom megakadt. Néma falun lakom én, hol még az ebek sem ugatnak, nem bőgnek, tehenek, még a malac se visít. Nádas eresznek alatta topáz szemű tengeri csőcsög, hószínű fal, kék árny, csend, csak a fecske csicserg. Csak ha a villanyos átruhan itt, és mint a tehén bőg, sejteni a város szörnyeteges közelét. Ám most alszik a táj, egy döglött villanyos állunk. Ó, bús villanyosom, bús ez a néma világ. Bús-e mél a falun az üres sínekre merengeni? Ó, jövevény sínek, visztek-e még ma tovább, visztek-e még ma odáig, ahol most csörren az ablak, hol most csorran a vér, forran a forradalom, hol zajgó tömegen most úr a néma Petőfi, sarkra az eszme kiáll isteni rimagyanánt, hol, tán még írom ezt, Magyarország nagy betegágyán, vér és kínok közt megszületett a jövő. Ó, te jövő, aki jössz, és senki se sejti, hogy itt vagy. Jössz, és senki se lát. Jössz sűrű fátyol alatt. Mit hoztál idegen? Mit viszel el? Van-e célod, vagy boros emberként ingatod útaidat? A boros vagy, már ezert őrült eszmeborától, álmodsz, s kóros vágy szennyezi álmod ízét, álom vagy magad, a múlt álm, aki halni szeretne, sír, hogy mindene fáj, s nem lehet így betegen. Jöjjön az elhazugult életre halálos igazság, lesben az utcákon álljon a kósza halál, minden mindegy már, zúgjon fel a tengerek alja, hányódjon fel a genny, jöjjön a forradalom, jöjjön a barbárság, jöjjön legalább az igazság, annyi hazugság és elmúlatások után, jöjjön a lázálom, mely minden bűnt kibeszél majd, egynek mondja, jogok gyáva barátja remeg. Másnak, ajkaidon kopott szó lett az igazság, szíved zsarnok volt, öklött rossz kalapács. Másnak, álnokul és önzőn fogtál kezet, íme véres lett a kezed, moshatod a kezedet. Mindnek, félre vakul csökevény, s ti koholt ideálok, nem játék a világ. Látni, teremteni kell.
Hát ennyit a keretről, tehát a tengerről és a szélről, a négy szélről, és olvasom a harmadik verstől tovább az álmot. És négy állat jött fel a tengerből, egyik különböző a másiktól. Az első olyan, mint az oroszlán, és sas szárnyai voltak. Néztem, míg szárnyai kitépettek, és felemeltetett a földről, és mint valami ember lábra állítatott, és emberi szív adatott néki. Tehát ugye a szél és a tenger után jön a harmadik jelkép, a vadállatok. Ugye a vadállatok jelképezik itt ebben az álomban a világtörténelmnek azokat a nagy hatalmait, amelyeket Isten Nabukodonozornak kívánatos fémek alakjában mutatott be. Tehát ami volt az arany fej a látomásban, az előző álomban, az lesz itt az oroszlán. De figyeljük meg, hogy ez a második álom valamit hozzátesz az elsőhöz. Dániel hogy magyarázta itt az aranyfejnek a jelképét Nabukodonozor királynak? Azt mondta, te vagy az aranyfej. Ennyit tudunk tehát, hogy az aranyfej az a nabukodonozori Babilon. Itt mit jelképez az oroszlán? Figyeljük meg, hogy mi mindent elmond itt már róla, többet. Itt csak annyi, hogy te vagy az aranyfej. Itt meg azt mondja, hogy az oroszlánnak sas szárnyai voltak, hogy kiemelkedett a tengerből, hatalmas nagy lépéseket tett, de hogy a sas szárnyak kitépettek, emberi szív adatott neki, és összecsuklott, és visszazuhant a tengerbe. Tehát itt már Isten megmutatta a prófétának, hogy a nabukodonozori Babilonnak vége lesz. Akkor, amikor meghal Nabukodonozor király, az utódai nem lesznek olyan jelentős uralkodók. Tehát ahogy kitépetik a sas szárny, ugye, és a nabukodonozori országlásnak vége lesz, akkor az utódok már elherdálják a birodalmat, emberi szívadatot neki, talán ez arra utal, hogy nagyon is emberi dolgokkal foglalkoztak. Mikor foglalkoznak az országok vezetői emberi dolgokkal, nem a közösség dolgaival, akkor a saját szórakozásaikat, a saját vagyongyűjtésüket, a saját meggazdagodásukat helyezik előtérbe, ez minden országnál így van, itt nincs kivétel. És valóban ezt látjuk, a vetítésen majd újra látjuk ezt, hogy Nabukodonozor utódai Evil-Merodák, Nabonidész, Belsacár, akinek az idejében kapja a látomást, ugye Dániel, tehát Belsacár idejében a babiloni birodalom a végnapjait éli. Alig több mint 50 éves ennek a birodalomnak a fénykora, és illetve magának a birodalomnak az életideje, és ez a birodalom 50 év után eltűnik a történelem színpadáról egyszer s mindenkorra. Miért tűnik el a történelem színpadáról egy hatalom, vagy miért süllyed vissza? Mert visszaélt a hatalmával, mert nem azt tette, amit tennie kell. Isten minden hatalomnak ad időt a történelembe, hogy kifejlődjön, hogy kibontakozhassa magát, de hogyha az a birodalom visszaél a neki adott lehetőségekkel, akkor a végén újra belesüllyed a népek óceánjába. Ez nem csak a nagyhatalmakkal volt így, hát Magyarország területén hány és hány nép élt a történelem során, és tudunk ma már róluk csak a történelem könyvekből, hogy kik voltak azok a kelták, meg avarok, meg hunok, ezek mind belesüllyedtek, a történelem süllyesztőjében eltűntek. Végük volt. Mindegyik ilyen röppályát írt le. Először mindegyiknek felfelé ívelő volt az országlása, az uralma, de utána szinte törvényszerű, hogy az egyén életben is, hogy az emberek megrészegednek a jóléttől, vagy a szerencsétől, vagy bárminek nevezzék is, és utána a saját sírjukat ássák meg erkölcsileg az egyes emberek és a birodalmak is. Nagyon gyorsan jön a következő birodalom az 5. verstől. És íme más állat, a második, hasonló a medvéhez, és kelt egyik oldalára, és három oldalborda volt szájában fogai között, és így szóltak néki, kelj fel, és egyél sok húst. Az oroszlán után épp úgy egy gyengébb állat jön, mint az előző álomban az arany után egy csökkentettebb értékű fém. Tehát arany után ezüst, oroszlán után medve. A medve jellegzetes állata volt a perzsáknak, akik meghódították Babilont. Tehát ahogy Babilonban az oroszlán volt az őshonos vadállat, ugyanúgy a perzsák, akik innen a perzsa fensíkról zúdultak rá Babilóniára, az ő vidékeiken, ezeken a magas hegyvidékeken a hatalmas erdei medve, az a 2-3 mázsás hatalmas állat volt, az a jellegzetes állat, amelyet különben sokszor is ábrázoltak. Mit jelent az, hogy a medve az egyik oldaláról a másik oldalára kélt? Hát ez is benne van az előző álomban, mert a két ezüst kar van, ugye? Tehát a kettősséget hangsúlyozza az előző álom is. Ezzel még semmit nem tesz szinte hozzá a második, illetve valamit, ha jól figyelünk, hozzátesz. Mert az előző ezüst karoknál mit hangsúlyoztunk, hogy a A médek és a perzsák államszövetsége alkotta a következő hatalmat. Tehát ez egy államszövetség volt. Médek és perzsák. Ehhez képest a második álom azt mondja, hogy először az egyik lesz a nagyobb hatalom, de utána, hogy a medve átfordul a másik oldalára, a másik államszövetségbeli hatalom veszi át a vezető szerepet. Tehát először a médek vezetik ezt az államszövetséget, de utána fokozatosan háttérbe szorulnak, és ma már szinte, és itt Magyarországon mi szinte úgy mondjuk, hogy a perzsák. Tehát mi médekről annyira nem is tudunk. Körülbelül 200 évig volt a történelem színpadán a legerősebb hatalom, világuralmi tényező, a perzsák hatalma. Mit jelent az, és most már látjuk, hogy ez teljesen új, hogy három borda van a szájában. Ez a három borda azt jelképezi, hogy a médek és a perzsák, amikor kijönnek innen a perzsa fennsíkokról, először Babilóniát kebelezik be. Tehát, hogy úgy mondjam, ez az egyik borda. A második nagy hódítási területük átviharozva itt Arábia sivatagján Egyiptom, tehát az akkori ugyancsak egy nagyon erős hatalom, előtte világbirodalom. A második borda tehát Egyiptomot jelképezi, és a harmadik hódítási területük Kis-Ázsia, Lídia volt, vagy Lüdia, az ókornak a kincses kamarája, ahol a mesebeli Krőzus király kincseit is őrizték. Mennyire szemléletes bemutatás, ugye, hogy három borda van, és úgy el tudjuk képzelni magunk előtt, hogy mit is látott Dániel, hogy marcangolja azt a három bordát, és eszi falánkan ez a medve a három bordát. De, és most jön egy döntő, újabb döntő mozzanat, nem elég neki a három borda. Nem elég neki az, hogy a félvilágot meghódította, hanem miközben marcangolja és eszi ezt a három bordát, közben egy szózatot hall Dániel, és a medvének így szól ez a szózat, egyél sok húst. Ez már egy nagyon mély bepillantást ad a következő és az azután következő dániai látomásban, látjuk majd ezt teljesen részletességgel, hogy a perzsa birodalomnak igazában nem volt elég ez a három nagy hódítási terület. Ők az akkori világnak a fővárosát, Atént, és az akkori kultúrának a legmagasabb rendű változatát, a görög kultúrát kívánták meg. Görögországot akarta bekebelezni Perzsia. De éppen ezzel ásta meg a saját sírját. Már tudjuk a történelemből, hogy a perzsa hódításoknak a görög városállamok szövetsége vetett véget, és ezek között, a városállamok között, amelyek között soha nem volt békesség, majd így mondja egy következő dániai kijelentés, hogy felrázták Görögországot. Ugye sokszor a támadás felrázza a megtámadott nemzetet, és a poliszok egyenetlensége eltűnt, Spárta és Atén időlegesen de kibékült, a görögök összefogtak, visszaverték a perzsa támadásokat, sőt a görög városállamok közül észrevétlenül egy északi városállam kezd kifejlődni, ugye Makedónia vagy Macedónia, és jön a harmadik világhatalom, amely visszavág a perzsáknak, és ledönti a medvét a világtörténelem vezető helyéről. Olvasnám a hatodik verset. Ezután láttam, és íme egy másik, olyan, mint a párduc, és négy madárszány volt a hátán, és négy feje volt az állatnak, és hatalom adatott néki. Párduc. Hát ahogy az arany ezüst után a réz, ugye a közkeletű emberi gondolkodás alapján, ugye az oroszlán, a medve után a párduc a harmadik legerősebb állat, és még ugye a párducot mi jellemzi az előző kettőhöz képest, hogy rendkívül gyors. A profécia itt jelzi azt, amit én itt a táblán csak nagyon töredékesen tudok jelezni, hogy mondjuk Babilónia 50-60 évig van a világhatalom kormányúrudjánál, Médó-Perzsia körülbelül több mint 200 évig, de a makedón vezetésű hellenizmus vagy Görögország a csak addig, ameddig él a világhódító ura. Meddig élt? 32 éves korában meghalt. Nem sokáig volt világhódító, alig több mint egy évtizedig. De egy évtized alatt annyit meghódított, mint soha senki még a földön. Nagy Sándor valóban Indiáig, tehát már nem is tudom mutatni a térképünkön, Indiáig bekebelezi az akkori lakott földet, és egy olyan világhatalmat vív ki magának, ami aztán közmondásos lesz, így is nevezik, hogy a világbíró vagy világhódító Nagy Sándor. Később is, a középkor elején, a középkor derekán, hát külön az irodalom történetben is egy versforma őrzi a nevét, ugye az Alexandrínus, vagy Sándor vers magyarul, ami arról kapta az elnevezését, hogy Nagy Sándor emlékére hőskölteményeket írtak évszázadokkal a halála után. Na hát most is egy verset szeretnék megszólaltatni, nem ugyan Nagy Sándorról, mert a Nagy Sándorról talán a magyar irodalomban írta le Berzsenyi az Amátusz című versében azt a híres-híres kifejezést: mit főz magában Gallia Sándora? Két nagy történelmi hódító egyént és diktátort helyezett párhuzamban. Mit főz magában Gallia Sándora? Ki volt akkor a Gallia Sándora, vagyis hát Franciaország Sándora, Berzsenyi korában Napóleon? Nagy Sándor és Napóleon között von párhuzamot, és valahogy valóban igaz ez a párhuzam, mert ahogy Nagy Sándor kikiáltja magát Istennek, kikiáltatja magát Istennek, és nagy sürgés, forgás, hogy hogyan vigyék el a világ minden részébe a hírt, hogy most van Istene már a világnak, az Alexander. Történik egy kis baleset egy malária szúnyoggal, Nagy Sándornak felmegy a láza, hiába fürdik meg a folyóvízben, egy-két napon belül meghal. Egy kis légy végez vele. Napóleon hatalma hogyan tört meg? Hogy viccelni szeretne az ember, mint hogy nem illik ilyen történelmi nagy jelenetekkel gúnytűzni, de van benne valami tragikomikus dolog. Esni kezdett a hó. Ugye, esni kezdett a hó. Nagyon nagy mennyiségben. Éppen nagyon keletre volt ez a Napóleon. Ennyi. Hát erről szól Victor Hugónak a hatalmas nagy verse, a Bűnhődés. Szólhatna Nagy Sándorról is. Szólhatna Julius Caesarról is. Szólhatna Hannibáról, szólhatna Napóleonról. Napóleonról szól a vers. Nem hangzik fel az egész vers, mert fél órás lenne a vers. Hát egy francia írta a franciáról. Pár évtizeddel azután, hogy 1 millió franciát eltemettek Napóleon miatt, mert ennyibe került a legszerényebb becslések szerint is Napóleonnak a hódító mániája. De a vers óriási vers, abból a szempontból, ami ilyen szempontból bennünket érdekel. Miért volt ilyen gyors a tündöklés és a bukás? Túllépte a határokat. Túllépte a kereteket. Az emberi világban a mértéktelenség, a határok, az erkölcsi határok túllépése egyből megássa annak a sírját, aki átlépi a határokat. Miközben Victor Hugónak ezt a hatalmas versét I. és Gyula fordításában hallgatjuk, illetve ennek az első részét, csak részletet tudunk meghallgatni, jusson eszünkbe, hogy ilyen volt az a világbíró Nagy Sándor, akinek nagyon gyorsan kellett távoznia, nem csak az életből, hanem a történelem színpadáról kellett távoznia, tulajdonképpen Makedóniának is és Görögországnak is. Ez fejezi ki az álomban azt, hogy négy szárny nőtt ki, tehát tulajdonképpen négy felé osztották el ezt a hatalmas birodalmat, de az utódok kezén aztán szétmentek ezek a birodalmi részek, és Görögország, a hellenizmus is a múlté. 50-60 év, 200 év. Nagy Sándor ugyancsak 12-13 év, de hogyha az egész görög kultúrát beleszámítjuk, mondjuk a görög kultúra fénykora az 6.-5., inkább az 5. századtól kezdődik, a hellenizmus ugye a 4.-3. századtól is tart a 2. századi időszámításunk szerint, akkor itt már azért egy 5-600 év is kikerekedik. Egyre nagyobbak ezek a világhatalmak, és ez a harmadik világhatalom alapozza meg a negyedik, és itt mindig figyelmeztetek, a legvégső világhatalmat. Na de mielőtt erre rátérnénk, Victor Hugo verse hangozzék fel.
Victor Hugo, Bűnhődés, részlet. I. és Gyula fordítása. Hult a hó. Űzte a hódítót hódítása. Fejét a sas íme először megalázta. Zordnapok. A császár hátrált. Háta megett Moszkva füstje tüzenyaldosta az eget. Hult a hó. Dőlt alá lavinaként a bősz ég. Fehér mező után újabb fehér mezőség. Zászlók, parancsnokok, ugyan kibánta már. Tegnap még nagy sereg, ma futó birkonyáj. Egybe kavarodott közepe zöme szárnya. Hult a hó. Bújtak a döglött lovak hasába a sebesültek. A sírnéma táborok őrhelyén nyergükben ültek a megfagyott, fagytukban megdermedt kürtösök, zúzfehéren tartva részkürtjüket kőajkuk szögletében. A pelyhek közt bomba, kartács, bomba tolult. Ment, meglepetve, hogy ő is vacog, vonult a gárda komolyan, jégcsap a szürke bajszom. Holt a hó szünetlen, fújt panaszlón a szél, se vad helyen kifogyott télidő derekának kenyér, leszakadt a cipő. Nem eleven szívek, nem fegyvert forgatott had, a ködben lábra kelt rémálmok imbajogtak, a fekete égen hosszú lidérc menet, s körül a puszta, a látni is rettenet kietlenség, bosszút jövendőlt mindenünnen. És szőtt, és borított a halk ég mind sűrűbben az óriás hadra óriás szenvedő. S kiki maga maradt, tudván végperce jött. Baljós birodalom. Szabadulást mi hozhat? Két ellenség, a cár, a tél a rosszabb. Ágyú, el a csövét, tűzre a kerekét, meghalt ki lefeküdt, sereg, vadcső cselék menekült, s nyelte csak, nyelte be mind a puszta, meglátszott, mert a hósíkot ráncosra húzta, ahol egy-egy ezred szunnyadt. Ó, másnapok! Minőket Hannibál Attila láthatott. Hídon lőszer, szekér egymásba dúlva, sebesült, épp rohant mielőbb odatúlra, lefeküdt 10 000, fölébredt némi 100. Nej, akire nemrég egész hadtest vigyáz, órájáért csatáz 3 kozák legénnyel, és állj, ki vagy, jönnek, riadó, minden éjjel. A köt kísértetek elszedték fegyverük. A sötétből félvad népek, a kesejük szörny rikácsaira nyitva iszonyú szájuk, lovas forgataggal örvénylettek királyuk. Egy egész hadsereg hult el egy éj alatt. S a császár állt csak, és nézett csak hallgatag. Olyan volt, mint a fa, melyet ver már a fejsze. A balsors, a komor favágó törni kezdte, fölhágva rá a nagy, hatalmas terebét. És ő, a büszke tölgy, a bosszú rájamért zuhataga alatt, mely eddig elkerülte mindig, csak nézte, ágai hogy hullnak el körülte. Pusztult tiszt közlegény, ahogy sorsa kerül. De rajong mind, míg él. A fősátor körül lesik, hogy jár leföl a vásznon az az árnyék, kinek jó csillaga hiszik, magasra száll még. Felség sértő a sors, szerintük az a hibás. Ám a császár szívén most rémület cikáz, s lesújtva, ó, kiben hihessen még ezentúl, e látványtól köves szemével égre fordul. A dicsőség fia remeg. Napóleon vezeklés idejét érzi. Sáphatagon légiói előtt, e hóba szórt vetésen, hadak istene, szól, ez hát a büntetésem. És ekkor valaki nevén nevezi fenn, és a sötétből azt feleli neki, ne.
Igen, hát sok mindent el lehetne mondani még a történelmről e proféciák alapján, de egy előadásnak is arányosnak kell lennie, és hogyha egyszer a jövendőlés a negyedik hatalomra helyezi a hangsúlyt, akkor ezért kellett egy bizonyos értelemben vágtáznunk, hogy most már elérkezzünk a lényeghez. Különben is mögöttünk van, ami mögöttünk van, bár nem tanulságok nélkül, de ami most következik, abban mi is benne vagyunk. Ezért a negyedik hatalommal kell a legrészletesebben foglalkozni. Először Dániel látja, amit most lát, belefut a negyedik hatalomról szóló álom részlet a mennyei ítéletbe, utána tudakozódik Dániel is, és megoldásokat, válaszokat ad, és a fejezetnek főleg a 23. versétől csak a negyedik hatalomnak is a kis szarváról lesz szó. De nézzük meg, hogy mi is ez a negyedik hatalom. 7. verstől olvasom. Ezek után láttam éjszakai látásokban, és íme negyedik állat. Rettenetes és iszonyú, és rendkívül erős. Nagy vasfogai voltak, falt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta. És ez különbözött mindazoktól az állatoktól, amelyek előtte voltak, és 10 szarv volt néki. Mialatt a szarvakat szemléltem, íme másik kicsiny szarv növekedett ki azok között, és 3 az előbbi szarvak közül kiszakasztatott ő előtte, és íme emberszemekhez hasonló szemek voltak ebben a szarvban, és nagyokat szóló száj. Ugye, hát még felolvasva is érezzük, hogy mennyivel részletesebb, mint az előző hatalmak, különösen pedig néhány jelző is érzékeltető, hogy külön volt, nagyobb volt, falt, zúzott, nem is lehet hasonlítani az előzőekhez, mert hagyj jegyezzem meg, hogy tényleg itt ez oroszlán, medve, párduc. Ez szó szerint vadállat, így is lehet fordítani. A régi magyar károlyi fordítás azt mondja, hogy fenevad. Itt nem egy újabb állatról van szó, hanem azt érzékelteti az álom, hogy az eddigieknek tulajdonképpen az összesítése. Ez a hatalom megtanulta a történelem eddigi nagyhatalmaitól és elnyomó gépezeteitől mindazt, amit majd föl fog használni és tovább fog csiszolni. Ez különösen kimondja majd szó szerint Jelenések könyve 13. fejezete. Most azzal nem tudok foglalkozni, de mindenki elolvashatja otthon. Jelenések könyve 13. fejezete azzal kezdődik, hogy János apostol, aki itt kapja a jelenéseket, tehát a Pátmos szigeti látomásokat, körülbelül időszámításunk szerint a 95. évtájékán, itt van az időszámításunk nullapontja, ő már visszafele látja ezeket a hatalmakat. Azt mondja János, láttam, hogy kijött a tengerből egy fenevad, aki hasonló volt a párduca, medve, az oroszlán, és sorolja ezeknek a tulajdonságait erejéhez. Tehát ez a Jelenések könyve 13. fejezete tulajdonképpen a kulcs, az egyik kulcs a fenevad azonosításában és egyáltalán megértésében, hogy a történelem színpadán megjelenik egy nagy hatalom, amely most már egyeduralkodó lesz egészen a végidejéig, és azért lehet egyeduralkodó, mert a történelem valamennyi eddigi elnyomó gépezetének az eszközét felhasználja. Tökéletesíti. Nem tud rajta senki sem kifogni. Hogy mennyire párhuzamos a két álom, azt abból is láthatjuk, hogy itt vasról volt szó, ugye vaslábszára, itt meg a fenevadnak milyen érdekes vasfogai voltak. Ugye a vasfogakkal rák, tör, zúz, elmarja az áldozatit, és megtapossa a maradékot kifejezés, amit így mond a Biblia, hogy a maradékot megtapossa, az egy jellegzetes bibliai kifejezés. A maradék az Ézsaiás próféta könyvétől fogva mindig a szent maradékra értendő, az Istenhez valóban hűséges, bár nem nagy számú, azért mondja, hogy maradék, tehát egy maroknyi seregre értendő. Különösképpen haragszik ez a nagyhatalom az Istenhez hűséges maradékra, akiknek az eltaposása az egyik legfőbb célja. Ahogy megjelenik ez a fenevad, látjuk, hogy ahogy a vasból kijön a vaslábszárból a 10 lábúj, a fenevad fejéből is kijön 10 szarv. Hát itt semmi különösség nincsen, teljesen párhuzamos az előző álommal, ugyanis a szarv a Bibliában mindig a hatalomnak a jelképe. Tehát ami itt a 10 lábúj, az itt a 10 szarv, 10 hatalom. Tehát ez úgy érzékeltető, hogy ennek a fenevadnak az élettörténetében van egy krízis, amikor úgy tűnik, hogy mintha befejeződnék a pályafutása, de mégse, valami tovább él belőle. Ugyanaz, mint hogy látjuk a két lábszárat, úgy tűnik, mintha már nem is jelezne semmit a profécia, de aztán mondja a profécia, de igen, van még 2 lábfej, a 10 lábújjal, vas és cserép elegyével, itt is van még 10 szarv. Ami tehát a 10 lábúj itt, az itt a 10 szarv a következő álomban. Teljesen párhuzamos. Most jön a döntő többlet. És annyira a döntő többlet, hogy ez az egyetlen egy kis jelkép, a kis szarv, és ezt fogjuk majd 2 hét múlva még részletesebben látni, a kis szarv a 3. vázlat proféciában egyedül képviseli már a 4. hatalmat. Tehát a Dániel könyve 8. fejezetében, amire majd 2 hét múlva fogunk rátérni, Isten annyira a kis szarvra helyezi a hangsúlyt, hogy ott is lesznek majd állatjelképek, az első már nem fog előfordulni, mert akkor kapta Dániel azt a látomást, amikor Babilónia már megbukott, tehát az a vázlat profécia innen kezdődik. Lát majd Dániel egy 2 szarvú kost, ugye, ami a 2-ös kar, a medve az egyik oldaláról a másik oldalra, az lesz itt a 2 szarvú kos. A 2 szarvú kosnak neki megy egy kecskebak, egyből leüti a lábairól és eltapossa, de a kecskebak után titokzatosan kinövekszik egy kis szarv. És annak a kis szarvnak a ténykedése fogja lekötni Isten 3. vázlat proféciájának nem csak a 8. fejezetben, még a 9. fejezetben is a fő tárgyát, és meg fogjuk látni majd a kis szarvról azt, amit 2 hét múlva meg kell látnunk, de a mai alkalommal 3 dolgot legalább meg kell látnunk erről a kis szarvról, és én erről szeretnék majd beszélni. Ez a kis szarv ugye titokzatosan nő ki a 10 szarv közül. Mit is mond itt a látomás? Az álom. Azt mondja itt erről a kinövésről, hogy egy kis szarv növekedett ki azok között, és 3 az előbbi szarvak közül kiszakasztatott ő előtte. Hát ez meg mit jelent? Nagyon szemléletes különben, hogy van egy ormótlan nagy fenevad és 10 szarva a feje tetején, és ahogy jön ki ez a kis szarv, ez úgy tud helyet biztosítani magának, hogy a környezetében levő 3 szarvat, a 10 közül 3 szarvat így kiöklel. Ugye? Mint amikor jön a fog, és a tejfogat kiökleli az új fog. Tehát nagyon szemléletes, ugye el tudjuk képzelni. Ennek a magyarázatát később ugye Dániel megkérdezi Istentől és Isten angyalától, és meg is kapja majd a magyarázatot, amikor azt mondja a 23. verstől, hogy a 4. állat 4. ország lesz a földön, mely külön lesz minden országnál, és megeszi a földet, és eltapodja, és szétzúzza azt. A 10 szarv pedig ez, ebből az országból 10 király támad, és más támad utánuk, és külön lesz, mint az előbbiek, és 3 királyt fog megalázni. Ugye milyen érdekes kis szócskák vannak itt a Bibliában. Kiszakasztatik előtte 3 szarv. De azt mondja, hogy 3 királyt, 3 hatalmat megaláz. Na hát ez az egyetlen egy kis szó, hogy megaláz. És hogy királyokat aláz meg. Ez adja a kis szarv azonosításához az első kulcsot. Próbáljuk meg ez alapján már azonosítani a kis szarvat. Babilónia, Médó-Perzsia, Nagy Sándori Görögország, feljön utána a történelem színpadára a történelemnek máig fönnálló hatalmas erejű világhatalma, Róma. Rómának első része az ókori Róma, magának a fenevadnak a teste. Az ókori Róma megbukik 476-ban időszámításunk szerint, de tovább él, ahogy a vas is tovább élt a cseréklábakban, a vas is, a fenevad is tovább él a kis szarban, kis hatalmak jönnek ki a nagy testnek a fejéből, tehát az európai államok. A Bibliában a 10 lábúj és a 10 szarv mindig az európai államok jelképe. A kísérő kis füzetben jeleztük is, hogy például Newton, a híres fizikus és csillagász, megpróbálta azonosítani is, mert annyira nyilvánvaló volt, ugye a 17.-18. századi Angliában, ahol a Biblia közkeletű olvasmány volt, és hát a proféciákat különös gonddal olvasták, és Newton, a híres természettudós is nagy profécia magyarázó volt, hogy Newton például nevé nevezte ezt a 10 európai államot, ami az ókori római birodalom testéből kinőtt. Később más profécia magyarázók másokat jelöltek meg. Én úgy gondolom, hogy ahogy természetes dolog, hogy 10 lábúja van az embernek, mert ez adja meg a 2 álomnak az alapját. Ugyanúgy természetes, hogy jön ki a 10 szarv, ez nem konkrét szó szerinti szám, nem annyit jelent, hogy Európában 10 állam lesz és 10 állam marad, nem csak azért, mert nem is annyi volt és nem is annyi van, hanem azért, mert ez egy természetes, hogy az élet egyszerű elrendezésén alapuló szám, 10 lábújunk van, ezen alapul az egész. A 10 lábú és a 10 szarv az európai államokat globálisan jelenti. Nincs Nyugat-Európa, Kelet-Európa, Európa egységes a Biblia szempontjából, és az európai államok közül, ahogy kialakulnak az európai nemzetállamok, hát mikor alakultak ki az európai nemzetállamok? Ez is egy titokzatos dolog, nem? Az európai nemzetállamok a népvándorlás különböző csapásai alatt, a keletről nyugatra jött hordák, ugye állandó nyomás alatt alakultak ki, lényegileg már az első századtól fogva a római limeszeket veszélyeztették ezek az ázsiai hordák. Több népvándorláskori hullám volt, ezek az államok lényegileg a mi időszámításunknak az első évezredében, hát ez egy döbbenetes nagy szám alakultak ki, a első, második nagy hullám, ugye a magyarok például az utóbbi hullámmal jöttek. Ezt is láthatjuk, hogy ezek az államok összekeveredve a római politikával, diplomáciával, katonai renddel, joggal, kultúrával alkottak európai nemzetállamokat, tehát Róma is átmentette a hatalmát, ők is hozták az ázsiai barbár kultúrájukat. Ugyanezt mondja ez a kis szarv, illetve a 10 szarvról szóló látomás, de ezek közül az államok közül, egy, de nem közülük, tehát nem a 10 közül, hanem közülük, helyet értve a közülükön, egy a kis szarv kezd kinövekedni, kiszakít 3-at, úgyhogy megaláz 3 európai uralkodót, államot, és ez a kis szarv fölébük nő. Erről a kis szarvról még azt is olvassuk, hogy ember szemekhez hasonló szemek voltak ebben a szarvban, és nagyokat szóló száj. Dánielt ez rendkívüli módon lenyűgözte. Ugye a szarv az erőnek, a hatalomnak a jelképe, és az emberi világban az erő meg a hatalom az nem szokott gondolkodni. A nyers erő. Ugye minden uralkodó, minden állam, ha erős, akkor a nyers fölényét, erőfölényét fitoktatja. Na de ez a kis szarv nem egészen ilyen. Ez rendkívül mélyen, hogy úgy mondjam, furfangosan és okosan gondolkodik. A szemeivel néz állandóan, hogy mit tud tenni. De nem csak, hogy gondolkodik, kifejezésre is juttatja a világhatalmi törekvéseit, nagyokat szóló szája van. Tehát, hogy úgy mondjam, tanításai vannak, eszméi vannak. És állami politikai hatalmak fölébe keveredik, méghozzá úgy keveredik fölébükbe, hogy meg is alázza őket. Hát elég sok mindent lehet így megtudni, nem? Elég sok mindenre nyílik az embernek figyelme, hogy mely hatalom volt az, amely nem tartozott az európai nemzetállamok közé, de Európában mégis egyeduralkodó lett. Amely államhatalmak, politikai hatalmak fölébe nőtt, szinte ő nevezte ki az államhatalmak vezetőit, ő jogosította, legitimálta, hogy ki legyen itt és itt az uralkodó, a király. Akinek állandó elképzelései voltak arról, hogy Európát hogyan fogja kezébe, hiszen Európa 476 után rendkívül nehéz helyzetbe kerül, megdől Róma a népvándorláskori törzsek csapás alatt, fennmarad a bizánci császárság, gondoljuk meg 1453-ig fennmaradt, tehát több mint egy évezreddel, csak nem egy évezreddel túléli Bizánc Rómát. Na de Bizánc soha nem tudott Európára olyan befolyást gyakorolni, nem Bizánc egyesítette Európát, hanem ugyanebben a városban, Rómában volt valaki, aki a hatalmát olyan ügyesen tudta használni, olyan ügyesen tudott politizálni, és hogyha kellett, megalázott a 10 szarv közül 1-et, 2-t, 3-at, pontosan ennyit mond a profécia, és az egész Európának a tanítómestere, nagyokat szóló szája lett. Kezébe került Európa. Nem csak szellemileg, lelkileg került kezébe Európa, hanem tulajdonképpen politikailag és hatalmilag is, mert hogyha ő nevezi ki a királyokat, ha az ő kezében van a főhatóság, akkor nyilván neki engedelmeskedni kell. No de nézzük a második jellemző tulajdonságot, amit a 7. fejezetből szeretnék olvasni, a 25. verstől. Tehát az az utolsó sor, és 3 királyt fog megalázni, ezzel fejeződik be a 24. vers. Folytatás. És sokat szól a felséges ellen, és a magasságos egek szentjeit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket, és törvényt. Kedves hallgatók, most már még nagyobb lépést tettünk az azonosítás felé. Sokat szól a felséges ellen. Mit jelent ez a kifejezés, hogy sokat szól a felséges ellen? Ugye erről a hatalomról nagyon sok helyütt beszél a Szentírás, úgyhogy most is egy kicsit a fátyolt had, nem a fátyolt, a táblát had húzzam fel, és hadd mutassam meg azt, hogy a következő előadásokon is nagyon sokat kell nekünk is erről beszélnünk. Itt nem egyszerűen egy hatalomról van szó, itt egy gondolkozási formáról van szó, magatartásról van szó, egyes emberek életét, tömegek életét jellemző magatartásról. Hogy aztán ez egy világhatalmi képviseletet kapott, az még egy külön más dolog. A Dániel könyve 7. fejezetével összefügg a 2. fejezet, úgy, mint ami előzetes párhuzamosa. A 8.-9. fejezet, ami szintén a kis szarv képében erről szól. A 10.-12. fejezet, ami a legdöntőbb idői proféciákat fogja összesíteni, amiről még beszélek a mai nap során is. Máté evangélium a 24. fejezetében, ahogy említettem múltkor, Jézus azonosítja ezt a negyedik hatalmat. Tehát az első három hatalmat, Dániel 2, Dániel 8.20, Dániel 8.21 azonosítja, meg lehet nézni a Bibliában. A negyedik hatalmat Dániel könyve szó szerint nem azonosítja. Csak Jézus, Máté evangélium a 24. fejezet 15. versében, ő mondja ki, hogy Róma. Ennek nagyon nagy jelentősége van, mert hogyha a kereszténységen belül Jézus Krisztus osztatlan tiszteletnek örvend, akkor Jézusnak ezt a kijelentését talán komolyan kellene venni. Ez nem történik meg. Jézus maga mutat rá, hogy ez a kis szarval, késő pusztító utálatossággal jelképezett hatalom, ez Róma. Erről beszél a 2. Tesszalonikai levél 2. fejezet, és ez lesz most számunkra a perdöntő, és Jelenések könyve 13. fejezet egészen a végig a 20. fejezetig csak erről beszél, csak erről a hatalomról. Tehát mielőtt még kimondanám a szót és azonosítanám, csak úgy jelezni szeretném, hogy ez körülbelül a teljes vázlatprofétikus irodalom, és majd, hogy nem a fél Biblia, ami ide tartozik még ezeknek a függelékéhez. Miért idéztem, hogy a 2. Tesszalonikai levél 2. fejezetét döntő dolog, hogy mit jelent az, hogy sokat szól a felséges ellen? Azért, mert ott mondja az Pál apostol egyébként erre a 7. fejezetre hivatkozva, hogy majd megjelenik a történelemben a szakadáskor, a hitehagyáskor a veszedelemnek fia, aki beül az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Aki az Isten helyére áll. Ugye ellene veti magát mindannak, ami Istennek és Isten tiszteletre méltónak mondatik. A héber és a görög nyelvben is van egy nagyon érdekes prepozíciós értelem, hogy az ellen, az anti, meg a mellett prepozíció az egy és ugyanaz. Tehát amikor ezek a proféciák azt mondják, hogy sokat szól a felséges ellen, ez így is lehetne fordítani, sokat szól a felséges mellett. Ellene veti magát, helyébe teszi magát. Tehát úgy szól sokat Isten ellen, és Isten felkentje Krisztus ellen, hogy Krisztus helyébe teszi magát. Na itt nagyon el kell gondolkoznunk. Nem úgy lehet, ez nem csak Krisztusra és a kereszténységre értendő, minden más eszmére értendő, nem úgy lehet egy eszmét igazán támadni, hogy külsőleg támadják. Nem úgy lehet egy felfogást, egy hitvallást támadni, hogy külső támadásoknak legyen kitéve, hanem úgy lehet legbiztosabban támadni valamit, hogyha a nevében szól az, aki támadja, a nevében szól, majdnem ugyanazt mondja, de mégsem azt. Ezt emeli ki a profécia. Sokat szól a felséges ellen, vagy sokat szól a felséges mellett. Tehát úgy szól a felséges ellen, Krisztus ellen, hogy a helyébe áll, ugyanazt a tiszteletet kéri magának, ami a Krisztust megillető tisztelet, és azt mondja, hogy emberek, én rám hallgassatok, mert amit én mondok, az a Krisztus szava. Vagyis ebből a mozzanatból már láthatjuk, hogy ez a hatalom tulajdonképpen egyházi hatalom. Ez egy olyan egyházi hatalom, ami a világi hatalmak fölé nő, azon az áron is, hogy három királyt, három uralkodót megfogalázni. Ez különben benne van a kísérő füzetünk, hogy melyik volt ez a három uralkodó a 8. században, a kisszarv felnövekedése közben, hiszen nem a kisszarv rögtöni kinövekedésével kezdődik a megalázás, amikor már elég erős ahhoz, hogy megalázzon három hatalmat akkor, és hogy egyre növekszik a hatalma, sokat szól a felséges ellen, vagyis egyre inkább úgy tünteti fel magát, minthogy ő Krisztus nevében szól, ő Krisztus helyettese, ő krisztusi hatalommal és tekintéllyel rendelkezik. És ezután mondja azt, hogy sokat szól a felséges ellen, és a magasságos egek szentjeit megrontja. Hát ez meg mit jelent, hogy a magasságos egek szentjeit megrontja? Ez annyit jelent, hogy minthogy az igazi kereszténység, az nem Krisztus nevében, nem Krisztus helyett szól Krisztus nevében. Az igazi keresztény és az igazi keresztény közösség Krisztust követi. És az igazi keresztény közösség az nem, hogy más embereknek, az ellenségeinek sem árt. Ez a hatalom valóban világi hatalmi eszközt vesz igénybe, tehát Krisztus nevében szól, de Krisztustól teljesen idegen eszközöket használ, és a Krisztusnak a valódi követői ellen fordítja ezeket az eszközöket. Hát ez teljesen természetes különben, mert Krisztus valódi követői az államhatalommal soha nem szövetkeznek. Ez a hatalom viszont az államhatalmat veszi igénybe, ugye az államhatalom katonai, politikai erejét vesz igénybe, hogy a Krisztus igazi követői ellen tudjon szólni, sőt, azokat meg tudja taposni. A könyv ezért, amit ajánlok mindannyiójuknak, akiknek talán nincsen meg, az előadás után elvehető, 17. század végi könyv, ez is Angliában született, abban az országban, ahol Európában a legnagyobb volt a vallási tolerancia, bár ebben az időben éppen ott is veszélybe került, sőt, Németalföldön is. Ennek a szerzőnek, John Locke-nak el is kellett hagynia Angliát, és Németalföldön írta meg ezt a művét, Levél a vallási türelemről. Amely hatalom ront, fal, zúz, Krisztus nevében szólva, és a maradékot lábaival összetapossa, az soha nem lehet krisztusi hatalom, még akkor sem, hogyha Krisztus nevét nagyon sokszor hangoztatja, még akkor sem, a később azt mondja, hogy megváltozott, ő már nem hatalom, ő már a világ jólétén fáradozik. Ez a hatalom azóta sem változtatott semmit a felfogásán és tanításán. Ha hatalmat kap és politikai hatalmak szövetségét újra elnyeri, ugyanazt fogja tenni, mint akkor, amelynek az idejét a Biblia elmondja itt ebben a vázlatproféciában először. De mielőtt elmondanám, hogy mit rejt ez az idő, még hadd olvassam ebből a versből azt, hogy sokat szól a felséges ellen, a magasságos egek szentjeit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt. Na, itt van egy rendkívül fontos dolog. Hogyan élhet egymás mellett kétféle kereszténység? Az egyik kereszténység, ami szelíd és a szeretetet követi, Krisztust követi, és az államhatalmat tiszteli, de az államhatalommal soha össze nem szövetkezik. És egy másik önmagán a keresztény nevet bitorló hatalom, amely azt mondja, hogy ő a keresztény, ő szól Krisztus nevében, ő a Krisztus helytartója. Hogyan élhet ez a kettő egymás mellett, hogy ez a kettő ugyanazt mondja, de nem mondja ugyanazt. Ennek a másik hatalomnak meg kell változtatnia Krisztusnak és a Bibliának az idejét, időit és a törvényeit. Tehát nyilván neki a Bibliát szépen félre kell állítania, mert ha a Biblia közkézen forog, hát akkor mindenki előtt lelepleződnék. Tehát neki azt kell tennie, hogy a Bibliát, az Isten szavát félreállítani, a bibliai törvények helyett más törvényeket bevezetni, óriási horderejű törvényeket, időt megváltoztató törvényeket. Azért az időt megváltoztatni mondjuk, hát azért az nem kis dolog mondjuk azt mondani, hogy nem az, amit Isten mondott az időről, a történelemről, az időbeosztásról. Ez a hatalom véli, hogy megváltoztatja az időt, az időket és a törvényt. Az Isten törvényei helyében más törvényeket kell állítania, de ezt olyan ravaszul kell tenni, hogy senkinek ne tűnjék ez fel. De milyen érdekes ez a kis kifejezés, véli. Hát Isten nem lehet megváltoztatni. Sem az Isten törvényeit nem lehet megváltoztatni. sem az Isten által adott időbeosztást nem lehet felrúgni és megváltoztatni. Hol van ez az időbeosztás a legismertebb törvényen a 10 parancsolaton belül? Hát a 4. parancsolat, az időbeosztása, az időritmusról, az ember munkájának és megpihenésének, tehát a legalapvetőbb, az emberi létezés legalapvetőbb dolgaig lehat a megváltozása. Ő véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt, a 10 parancsolatot elkezdi torzítani. Kihagy belőle parancsolatokat, átír belőle parancsolatokat, kettévág parancsolatokat. Azt mondja, hogy ezek már idejét múltak, ezek csak a zsidókra vonatkoznak, én majd új parancsolatokat hozok, úgy kell élnetek, hogy én mondom, bevezeti az egyházi hagyományt, amivel a Bibliát a legsikeresebben félre lehetett szorítani már az Ószövetség idejében is. De csak véli. De hogy mennyi ideig vélte ezt, azt mondja el a 25. versnek a vége, amikor azt mondja, hogy sokat szól a felséges ellen, a magasságos egek szentjeit megrontja, véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt, és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig. Akik majd látják ezt a kísérő lapunkon, ezt az idői proféciát, 7 alkalommal van ez benne a Bibliában. Tehát nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor, 7-szer, pontosan 7-szer. A 7 a tökéletesség száma is, tehát van ennek egy olyan jelentése, hogy ez a profécia annyira biztos, és erre a proféciára annyira kell odafigyelni, mert szinte a kulcsot tartjuk a kezünkben. Ez, hogy egy ideig, időkig és fél időig, ahogy a magyar fordítás fordítja, ez nem egészen pontos kifejezés, ugye a régi nyelvekben volt 2-es számrendszer, és volt többes szám, ami 2-es számmal volt azonos. Tehát ezt így lehetne fordítani, hogy 1 évig, 2 évig, fél évig. 1 év, 2 év, fél év, az összesen 3,5 év. Egy más számkombinációban ezt 42 hónapnak adja meg a Biblia. A bibliai időszámításban 360 nap egy év, és az összegyűlt éveket bizonyos idő után vezették be szökőévnek, tehát nem úgy volt, mint most a római időszámításban, hogy éppen most februárban szökőév lesz, ugye egy nappal minden 4. évben megtolják, hanem sokkal később, és így 360 napos évekkel számoltak, mint hogy 30 napos hónapokkal számoltak. De megadja ezt a végeredmény szerinti számban is, 1260 napban, ami az Ezékiel könyve 4. fejezetének azonosítása szerint egy nap egy évet jelent. Tehát a 42x30 az 1260, a 3,5x360 úgy szintén 1260, és ez összesen, ezek a számkombinációk ott a kísérő lapunkon jelezve is vannak az igehelyek, hogy ez Dániel könyvében 2-szer fordul elő, Jelenések könyvében 5-ször fordul elő, különböző összefüggésekben, de mindig a fenevadról, a tengerből feljövő fenevadról szólva. Tehát ez 7 alkalommal van megadva a teljhatalmának az ideje. Amíg Isten engedte azt, hogy ennek a hatalomnak a földi történelemben teljes hatalma legyen. Ez 1260 év volt. Isten ilyen időt engedett, ilyen döbbenetes nagy időt engedett. Meg fogjuk látni majd, hogy miért. Noha a miértre teljes választ nem találunk, hiszen Jelenések könyve 6. fejezetében olvasunk egy ilyen látomást, hogy a történelem során a hitükért legyilkolt mártírok kiáltanak az égre, de teljes tisztelettel, teljes alázattal, és azt mondják, hogy Uram, te szent és igaz. Uram, te szent és igaz, meddig tűröd még, hogy a vérünket ontsák? Meddig? Istenem, meddig tűröd azt, hogy hitükért, meggyőződésükért embereket lemészároljanak, emberekkel úgy bánjanak, mint az állatokkal? Meddig tűröd azt még, amit Pál apostol így mondott a maguk sorsáról és a keresztények sorsáról, hogy olybá tekintenek bennünket, mint vágó juhokat? Az igazi keresztényekről Jézus is ezt mondta, hogy elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Az igazi keresztény mindig Jézushoz hasonlít. Jézust is megölték. Jézussal sem voltak kíméletesek. Jézussal úgy bántak, hogy éppen a 2 hét múlva elemzendő profécia mondja azt, hogy kiírtják majd a messiást. Nem csak Jézust írtották ki, hanem kiírtották Jézus követőit is, majdnem 13 évszázad alatt annyi mártír halt meg, akit a számukat nem lehet összeszámlálni, szóval most ez 80 millió, 100 millió, 150, szóval nem pár ezer, meg 100 ezer, 10 milliókról van itt szó. Akik meghaltak azért, mert Krisztust akarták követni, mert a hitüket megvallották, mert nem szövetkeztek egy eltorzult kereszténységgel, egy időt és törvényt megváltoztató kereszténységgel. Szóval nem tudjuk azt, hogy Isten miért engedett ennyi időt, de az biztos, hogy Isten a próbatételeket mindig azért engedi meg, több oka van ennek, hogy a nagy ellenség is lelepleződjön. Hogy Sátánról is mindenki láthassa azt, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva, hogy János 8.44-ben mondta Jézus, embergyilkos volt. Egy-két ember meggyilkolása, hát ez is vérforraló dolog, de 10 milliók meggyilkolása, évszázadokon keresztül való üldözése, Krisztus nevében való meggyilkolása. Van ennél nagyobb gaztett és bűntény? Lelepleződik az a valaki, aki Krisztus életét sem kimélte, de a követőivel is ugyanúgy bánik. Aztán Isten azért engedett ilyen megpróbáltatásokat, hogy megmutatkozzék az, hogyha Sátán teljhatalmat kap, és egy földi hatalmat meg tud nyerni annak, át tud hatni, hogy Júdásról is azt olvassuk, hogy amikor belesugalta az Iskariót és Júdásba Sátán a maga gondolatait. Nem csak egyes emberek lehetnek sugallattárgyai, a gonosz sugallatának tárgyai, hatalmak is lehettek. Hogyne, hatalmi gépezetek. 20. században is sok démoni hatalmi gépezet létezett és létezik. Hogyne lehetne. De hogyha teljhatalmat kapott egy hatalmi gépezet a Földön, mégsem tudta kiirtani az igazságot és az igaz kereszténységet sem. Pedig azért 13 évszázad a földi életben, azt nem tudjuk elképzelni, hogy mennyi. 200 évvel több, ugye, mint a mostani Magyarország történelme. Körülbelül ehhez tudjuk viszonyítani. Vagy olyan jelentősége is lehetett ennek a hosszú megpróbáltatásnak, hogy Isten meg akarta mutatni, hogy akik ő benne bíznak, akik ő benne reménylenek, és akik hisznek az örök életben, azok minden körülmények között bíznak ő benne. Nem a jólétben, nem abban, amikor őket esetleg dicsérik, vagy kitüntetik, hanem akkor, amikor üldözik őket, akkor sem hagyják ott Jézus Krisztusnak az ügyét. Fogunk erről majd beszélni, hiszen a Bibliában több ide vonatkozó megjegyzés is van. Mi nekünk most már tényleg a vetítés előtt csak azonosítanunk kell, hogy melyik az a hatalom, amely Róma örököse, amely az európai nemzetállamok fölébe kerekedik, megaláz három királyt, amely útjában van a történelmi kibontakozásának, amely fenyegette Rómát, és bekebelezéssel fenyegette a 8. században, de hatalmas erőt hívott ez a hatalom, a legerősebb politikai hatalmat hívta. Ezt majd meg fogjuk látni, hogy ez a hatalom mindig a legerősebb politikai hatalom szövetségére tör, mert általa tudja véghez vinni a terveit. Melyik az, amely sokat szólt a felséges ellen, kifejezetten egyházi vallási hatalom, meg is változtatta az időket, a törvényt, eltaposta a szentek népét, és az életideje ennyi volt, amikor teljhatalmat kapott. Ez az egyházi hatalom, amely teljhatalmat kapott, tulajdonképpen még az azonosítás előtt azért ezt is hadd mondjuk ki, akkor kapott teljhatalmat, amikor a fennálló legnagyobb hatalom a bizánci császárság. A bizánci császárság azt mondta neki, rád bízom Európát. Én Bizánc Európával foglalkozni nem tudok és nem akarok. Te ott vagy Európában, felszabadítalak az ostrom gyűrűd alól, és a híres hadvezérem Belizár viszi neked a megerősítő pecsétet, hogy a Pars Occidentalis, ahogy mondták, a nyugati részek felett te vagy az úr. 538. 538-ban szabadul fel Róma, és viszi a megerősítést a keleti hadvezér Róma akkori vezető patríciusának, vagyis Róma püspökének, hogy Európa fölött teljhatalmat biztosít neki a még fennálló bizánci császárság. És amely világi hatalom akkor a legerősebb volt és hatalmat adott neki, ugyanaz a hatalom 1260 év múlva, a legerősebb európai hatalom, ha hozzátetszenek adni az 538-hoz az 1260-at, akkor kijön 1798. 1798-ban az akkori legerősebb európai hatalom, amelynek vezetőjét ugye a hóesés dönti meg, és akiről előbb hallunk, a francia köztársaság. A francia köztársaság nevében ismét egy katona, itt Belizár adta a hatalmat, itt Berthier tábornok megszállja Rómát, és Franciaországba viszi a második számüzetés. Az első az avignoni volt, az hosszabb volt, de nem volt ilyen vészes. A második számüzetés 1798-ban, amelyről Ranke szavait idézzük a kísérőfüzetben, Ranke a Pápák története című művében ezt mondja, úgy tűnt, mintha a pápaságnak egyszer s mindenkorra vége lett volna. De ezt a hatalmat természetesen nem ekkor azonosították a római pápasággal, hanem a legelső azonosító, akit a kísérő füzetünkben is említünk, az 1241-es Regensburgi zsinaton volt, 1241 a legrégibb ismert feljegyzés, amikor egy salzburgi érsek püspök világosan Dániel könyve 7. fejezetére hivatkozva azt mondja, a mi urunk Róma püspöke a pápa egyedül, amely kielégíti a kis szarv összes ellenvonását. Utána azonosítják még római katolikus püspökök, tanítók, azonosítja Luther, azonosítja Calvin, Calvin például a híres institúciójában, és 1612-ben teszi majd fel az íre a pontot egy német tanár, professzor Berlinben, aki az Antichristus Romanus című művében a Biblia levezetései és jelenések könyve 13. fejezetének 666-os kijelentése alapján mondja ki a döntő szót, Antichristus Romanus. Sokat szól a felséges ellen, ezt az új szövetség így mondja, Antikrisztus. Az Antikrisztus is kettős jelentésű, Krisztus ellen, Krisztus mellett, Krisztus ellen és Krisztus helyett. Amit a héberben így mond, hogy sokat szól a felséges ellen, az körülbelül csak egy fogalommal azt mondja, Antikrisztus. Ugye ez az Antikrisztus kifejezés különben János apostol leveleiben fordul elő egyedül, maga ez a kifejezés, de a második tesszalonikai levél második fejezete is erről szól, amikor azt mondja, hogy fölébe emeli magát, ami Istennek és Isten tiszteletre méltónak mondatik. Kedves hallgatók, Herder a 18. század végén mondta azt, aki felvilágosodott, tán így is lehet mondani, ateista ember volt, hogy az emberiséget gyűlölő démon hozta létre a történelemben Rómát. Az emberiséget gyűlölő démon. Egy abban az olyan időben, amikor nem nagyon hittek Sátánban és a démonban. És egy felvilágosodáskori nagy filozófus Herder ezt kimondja. Nem is tudta, hogy milyen nagy dolgot mondott. Én a mai előadást azzal szeretném befejezni, amivel a többi előadásra ki szeretném tárni ezt a kérdést. A nagy démonról kell majd megmutatnunk, hogy mik a tervei. Hogy a nagy démon Sátán talált egy hatalmat. És ez nem egyszerűen csak egy politikai hatalom volt. A politikai hatalmak levitézdettek nagyon gyorsan a történelemben. A történelemben talált egy olyan hatalmat, ami mától visszaszámítva körülbelül 2200 éves. Nem 60 éves, nem 200 éves, nem 3-400 éves, 2200 éves. Legkevesebb számításunk szerint 2200 éves. Hát ez valóban egy démoni mű. Ez valóban azt lehet mondani, hogy démoni mű. A következő alkalmakkor majd meg fogjuk látni, hogy igen, Róma az a démonnak a műve. De hogy a démon mit is akar elérni Rómával, annak most csak a keretét kaptuk meg. Ezt a keretet fogja betölteni majd a 8. 9. fejezet, a 10-től a 12. fejezet. Erről fog beszélni Jézus Krisztus, erről beszél majd Pál apostol, erről beszél a jelenések könyve. Tessenek elgondolkozni, hogy fontos dolog ez, hogyha a Biblia ennyit szól erről. A hazugságok és megcsalatások világában élünk. És az embereket becsapni és megcsalni biztos, hogy a vallási kérdésekkel sokkal jobban lehet, mint a politikai kérdésekkel. És a vallás nevében iszonyatos nagy csalásokat és hazugságokat vittek végbe. Nagyon nézzünk oda az emberiséget meggyűlölő démonra, hogy mit tesz. Hogy ő hogyan találta meg ezt a hatalmat. És ennek a hatalomnak egy fogalommal mi a legsúlyosabb rontása az emberiségen. Ezt a következő alkalommal fogjuk meglátni, amelyet talán így is meg lehetett volna hirdetni a szórólapunkon. Így hirdetjük meg, hogy a két eljövetel összekapcsolódása, ezt így is meghirdethettük volna, hogy ez az emberiséget gyűlölő démon a legnagyobb reménységet akarja elvenni az emberiségtől, ezáltal a hatalom által. És mi a legnagyobb reménység? A bűntől való szabadulás. Ez az emberiséget gyűlölő démon azt akarja elérni, hogy az ember ne tudjon szabadulni a rosszból, de ezt olyan ügyesen akarja elérni, hogy tulajdonképp felajánlja azt az embernek, hogy szabaduljára rosszból, itt is megváltoztatva az időt és a törvényt, az ő útján, az ő felfogása szerint. És ilyen címet is adhattunk volna a következő előadásnak. A megbánás és a bűnbocsánat elvétele. A megbánás és a bűnbocsánat, Isten szerinti bűnbocsánat elvétele az emberiségtől. Ezt azonban, amit most elmondtam, ami tehát a kerete csak a következő előadásoknak, szeretném dokumentálni is, és itt kérnék még egy kis figyelmet a vetítésre. A Dániel próféta Michelangelo freskóján, aki a könyvébe olyan álmokat és látomásokat jegyez be, amelyet valóban a reneszánsz felfogásának megfelelően csak egy mitológiai atlasz tud elbírni, szinte az egész világtörténelem, az egész világ rajta. Szóval most az atlasz hátán nem egy földgömb van, hanem a Dániel könyve. Ugye Michelangelónak ezeken a freskóin keveredik a Biblia és a mitológia. Itt nagyon beszédesen keveredik, még ha nem lehet jóváhagyni is, de beszédes, jellegzetes a keveredés. Dániel könyve valóban hatalmas kijelentésektől terhes könyv. Nem is véletlenül nem olvasták fel a középkorban, és mind a mai napig a hetedik fejezetet soha az életben nem hallja például egy ember. A második Tesszalonikai levél második fejezetével egyetemben, aki olyan keresztény közösségbe jár, amely tudván tudja, hogy itt valami rávonatkozó kijelentés van. A következő képünkön látjuk Michelangelo után Rembrandt olajfestményén, hogy Dániel a látomások súlya alatt sokszor összeroskadt. Ez már a következő látomás kétszarvú kosát előlegezi ott jobb oldalt. A prófétát sokszor mennyei lény, angyal erősítette meg és állította talpára. Következő képünkön egy mai illusztráció a két látomásnak, baloldalt a szobor, jobb oldalt a vadállat látomásnak a párhuzamáról, tehát az, hogy ami baloldalt a fémek, jobb oldalt annak megfelelőképp az állatok szimbólumával van kifejezve. Következő képünk a már látott Rembrandt részkarc, a leeső kő, ahogy megdönti a szoborkolosszust, a második fejezetnek a feldolgozása, Rembrandt metszete. Itt van Rembrandtnak a mai tárgyunkhoz készült metszete, amit kihagytam a felolvasásból, de itt mondanám el, hogy miközben zajlanak ezek az állatkiemelkedések a viharzó tengerből, tehát itt látjuk az oroszlán, medve, párduc, fenevad és a szarvak és a kiszarv, azt már nem olvastam fel idő szűke miatt, hogy közben mennyei látomás bontakozik ki, megjelenik egy emberfia, aki megy az Úr elé, és ez az emberfia kifejezés itt van egyedül az Ószövetségben, innen idézte vissza Jézus Krisztus is Dániel könyve 7. fejezetéből. Az emberfia megváltott Krisztust jelképezi, aki megy majd az Atya elé, és ítélők ülnek le a mennyben, a negyedik hatalom időszakában megkezdődik a mennyei ítélet. Jézus a valódi birtokosa a mi földünknek, előkészíti a második eljövetelét, és ez a negyedik állat uralmának a vége felé lesz, és csak Jézus második eljövetele vet véget ennek a negyedik hatalom életének. Nincs földi erő, se állami, se egyházi erő, ami ezt a negyedik hatalmat megfékezni. Sőt, Jelenések 13. fejezetéből látjuk majd, hogyha a halálos sebet kapott is, a halálos sebe begyógyul, és csodálván az egész föld követi a fenevadat. De Jézus, ahogy előkészíti második eljövetelét, azért készíti elő az ítélettel, mert amikor másodszor eljön, már fel kell, hogy támassza a meghalt igazakat, és s magához kell, hogy vonja az élő igazakat. Azoké lesz majd az újjáteremtett föld, akik valóban Jézust követték, és eznek a hatalomnak pedig akkor lesz vége. Rembrandt műve után nézzük a történelmi azonosítást, itt azért ismételek, mert talán sokan nem voltak itt két héttel ezelőtt, ez volt az új babiloni birodalom. Tehát az akkori lakott földnek valóban a köldöke, a közepe volt, a székváros pedig Babilon. Ennek a birodalomnak valóban jelképe volt az oroszlán, ez egy hatalmas bazalt szobor, amit éppen második Nabukodonozor idejében emeltek, és Babilont jelképezi az oroszlán, és ez az ember, akit maga alá gyűr, ez a többi nemzetet. Maga Babilónia is így értékelte önmagát, mint hatalmas oroszlán, mint a nemzete királyát. Azért találhatók a babiloni királyi udvarnak ezekben a mázas égetett domborművein. Hát itt van ez a dombormű, ezt nem akartam elszalasztani, egy kicsit jobbra hozzuk talán a képet. Tehát maga Babilónia is ennek tekintette magát. Tehát ezek a bibliai jelképek, ezek nem, hogy mondjam, ilyen speciális bibliai szimbólumok, hanem adva vannak a történelemben. És a Biblia mindig a legegyszerűbbet, a legkézzelfoghatóbbat és a legvalóságosabbat állítja elénk. Nem kell ehhez külön történelmi tanulmányokat folytatni, vagy titkos írást megfejteni. Hát ez volt Babilónia, ugye az Istárkapu Berlinben, ahova vitték a németek 1899 után. 20 évig tartott a német feltárás, gyönyörű, szép eredeti formában megmaradtak itt is az oroszlán ábrázolás. Ez Nabukodonozor tróntermének a trónterméből való dombormű, és itt is az oroszlán ábrázolások. És ez volt a rekonstruált babiloni királyi udvar, ahova nem a téves az a Szemirámisz hagyományos Szemirámisz függőkertjei, Nabukodonozor függőkertjei. Ő akarta a sivatagi Babilonba behozni ezt a kényelmet, hogy az oázis, hogy oázis legyen a sivatag kellős közepén és ebben a beton dzsungelben, ami tényleg beton dzsungel volt, azért is nem formázta ki ablakokat, mert elviselhetetlen volt a hőség. Babilon egyébként majd elébünk jön más vázlatproféciákban is. Erre hivatkoztam Belsacár lakomája Rembrandt olajfestményén, emberi szívadatot néki. Mivel törődött Belsacár? Nem a közigazgatással, nem a közoktatással, nem a birodalom épségével, hanem azzal, hogy tivornyázzon. Általában, mint hatalmak és uralkodók szokták tenni. A tivornya legkellősebb közepén, 1000 ember karéjában nyílik meg a menny, és emelkedik ki egy kéz, és írja, hogy megmérettél, és híjával találtattál. És aznap éjjel elbukott, és ilyenné vált Babilon. Lerombolták, és csak a századfordulón ásták ki a hatalmas világvárost, és ezután jön Perzsia. Látjuk, hogy már a Médó-Perzsa birodalom sokkal nagyobb, mint a babiloni. A három hódítási terület is, egy Babilon, kettő Egyiptom, három Kis-Ázsia világosan kivehető. Ugye a perzsa nagy király Kűrosz, a Bibliában Círusz néven szerepel Ézsaiás könyvében, és Esdrás, Nehémiás könyvében. És itt, ahol nem csak, ugye most az iráni Paszárgadaiban, ahol nem csak a perzsák fordultak meg, hanem Nagy Sándor is. Nagy Sándor ugye gyűlölte a perzsákat, de Kűrosznak mégis azzal áldozott, hogy helyrehozatta a síremlékét, mert Kűrosz volt a történelmnek valóban az egyik legnagyobb személyisége, a vallási toleranciának az egyik legnagyobb képviselője. A perzsa királyoknak a rezidenciáját láthatjuk még a paszárgadai síremlék után, Perszepolisban, ahova a Biblia nem kalauzol el, csak Susába vagy Szuszán városába, Eszter könyvében. A perzsák engedik haza a zsidókat. Ha valaki kérdezze, hogy miért ezek a világhatalmak, hát többek között ezek a világhatalmak formálták ki a történelem fősodrát, de ezek a világhatalmak voltak összeköttetésben egyrészt a zsidó, másrészt a keresztény hívő maradékkal vagy egyházzal. És itt jön Nagy Sándor, aki már Indiáig terjeszti ki a határait. A híres Isszoszi és Gaugamélai csatában, amelyet a pompeji falfestmény is megörökít. Hát íme a kinagyított részlet, Nagy Sándor, a világhódító Nagy Sándor, hogy ezek a részek lekoptak, megsemmisültek. A másik kinagyítás pedig a perzsa nagy király, akinek a hadait ugye a legendás Iszoszi csatában szétveri. Ajánlom mindenki figyelmébe Harold Lamnak a Nagy Sándorát, ahol lenyűgözően tárja fel ennek az Iszoszi csatának a rejtelmeit, meg hát sokat ír erről a bizonyos Bukefáloszról, amely később a római korban is több évszázaddal Nagy Sándor halál után ábrázoltak Nagy Sándornak a lova. Aldorfel 16. századi festő volt. És a 16. században Nagy Sándor ugyanolyan eleven téma, mint nem tudom én, 5. Károly. Itt van a Bukefálosz, Alexander Magnus Nagy Sándor, ahogy hadba megy a híres, szinte mitológiai ló, ugye, ami győzelemről győzelemre vezeti. A 16. században nem csak festenek, hanem sor költeményt is írnak erről a bizonyos makedón emberről. Arisztotelész volt a nevelője, és 32 éves korában halt meg. Ennyi hadjáratot vezetett, összeszámolták, hogy az egyenlítő hosszával egyenlő Nagy Sándornak pár év alatt folytatott hadjáratainak az úthossza. És jön Róma. Látjuk világosan, hogy mennyire tökéletesen mondja a Biblia, hogy a történelem súlypontja most már Európára helyeződik át. A történelmünk bölcsője, ugye Kis-Ázsia, a hatalmak is ott alakultak ki. Nagy Sándorral már átjövünk ugye Makedóniába, Rómával viszont a ma ismert Európa legnagyobb részét, Észak-Afrikát és Kis-Ázsiát látjuk. Ugye a kapitóliumi farkas, hogyan is jön fel Róma a történelem színpadára, időszámításunk előtt a 8. századig vezetik vissza az eredetüket, titokzatos dolog ez. De bennünket elsősorban az érdekel, amit itt a Milviói csata című képen megörökített a 16. századi festő, amikor Nagy Sándor utána a másik nagy, a Nagy Konstantin állítólag ugye meglátja az égen a kereszt jelét, és e jelben győzzél, így veszi fel a kereszténységet, és szövetkezik emeli be a keresztény vallást és szervezetet is a birodalomba. Nagy Konstantinnak a korabeli idealizált képe. Nagy Konstantin szerettem volna mondani. Nagy Konstantin a 325-ös níciai zsinaton, az állam és egyház teljes összefonódása már a 4. század elején. Itt látjuk a császárt, aki a végighallgatva a zsinati sok csatározást és szóvitát maga fogalmazza meg, hogy mit kell tenni a kereszténységnek, és mit kell tanítani, sőt a húsvét időpontját is ő igazolja a zsinati atyák alapján. A híres Nagy Konstantini, Álkonstantini adománylevéről is van mozaik, hogy a hagyomány szerint Nagy Konstantin, amikor a halálát közelérezte, a Róma és Európa fölötti hatalmat az akkori pápának, Szilveszternek ajánlotta fel, első Szilveszternek, és így a római püspökökre szállt volna a hatalom. Úgyhogy amikor jönnek már a népvándorláskori törzsek, akkor már Rómát, lényegileg a megdőlt Rómát, nem is a császárság, hanem az új hatalom Róma patríciusának nevezik először, később Róma püspökének, aztán a 8.-9. századtól nevezik papának, addig mindenkit papának neveztek, vagyis kedveskedő, familiáris megszólításban részesült Konstantinápoly, Jeruzsálem, Alexandria püspöke is. A 8.-9. században azonban azt mondja, hogy csak én vagyok a papa, vagyis a pápa. Nagy Károly a harmadik nagy, aki Európa közigazgatását, politikai és államrendjét lefekteti, és aki a római pápaság segítségére siet, az ő segítségével alázza meg a három királyt. Az első királyban a francia Didiét, a másodikban, illetve a francia harmadik Childeriket, a másodikban Aistulfot és Didiét a harmadikban tudjuk megkülönböztetni. Egy frank és két longobárd király, akit megaláznak, eltüntetik a hatalmukat, és a pápai állam szabadon fejlődik ki. Erről külön tanulmány szól, csak úgy, mint az egész Európát megvilágító nagy trón és oltár szövetségéről, ahol mindig a pápa játssza a nagyobb szerepet, hiszen ha ő ad Nagy Károlynak koronát, akkor hiába nevezik császárnak a világi uralkodót, de a császárt a pápa kreálta császárrá, ő fölötte áll a világi uralkodónak is. Nyolcadik Bonifácnak olvashatjuk a kísérő füzetünkben a híres Unam Sanctam Bulláját, de egyelőre még harmadik ince van előttünk, az inkvizíció bevezető 13. század elejé pápa, 7. Gergely után a leghíresebb pápa, és a következő képünk pedig konkrétan 9. Gergely, ahogy az inkvizíciót aláírja, tehát elkezdődik a 13. században, illetve teljes erejével tombol már akkor a nem hatalmi egyházhoz tartozók elleni üldözés. Ami aztán például Franciaországban, Toulouse ostromában, a katároknak, az albigenseknek a kiirtásában testesül meg, korabeli ábrázolások a császárságnak és a pápaságnak a szövetségéről, illetve írtó úgynevezett eretnek hadjáratairól. Persze a középkorban így ábrázolták az eretnekeket, hogy mi vagyunk az igaz egyház, bennünket ugye az angyalok teszik a püspök süveget a fejünkre, az eretnekek meg ilyen kutya formájú, nem is ember formájú, meg ilyen ördögi patás valakik, persze mindig a Bibliát szorongatják, mert arra hivatkoznak. Tehát döbbenetes elhitető erő volt az egész középkorban, embereket megfélemlítő erő, hogy mi vagyunk a hatalom, a mi jogfolytonosságunkat biztosítja a római püspököknek a láncolata, és az eretnekek meg ilyen kutyák, meg ördögök. Ez nem más, mint a palermói inkvizíció. Jobb ezt nem teljesen nézni, de hát ha megnézzük, akkor megnézzük. Az inkvizíció valóban az emberi történelmnek a borzalma. 8. Bonifác Unam Sanctam Bullája 1302-ben úgy alapozza meg, hogy ott található először így kimondva a tétel, az egyházon kívül nincs üdvösség, és aki üdvözülni akar, annak engedelmeskednie kell a római pápának. Aki ezt nem teszi, az elvész. Hát előbb talán hozzásegítjük megrövidítve kínjait. A következő képünk mutatja ennek a hatalomnak tényleg a világhatalmi igényét. Tehát ugye ez a tiara, a levegő, a föld és a víz hármas tagozódása szerinti teljhatalmat jelenti, a kettős kulcs pedig a világi hatalomnak és a mennyei hatalomnak, a mennybe való bejutás hatalmának a jelképe. Ezért mind a mai napig a Vatikánban is ez van, tehát ez a pápaságnak, hogy úgy mondjam, a címere. Ugyanezt láthatjuk Péter apostolnak a Szent Péter bazilikában látható szobrán, ugye ezt a hatalmas tiarát, amit aztán 6. Pál pápa eladott, és a szegények javára fordított. Újra visszatérek a két profécia összekapcsolatára.